Estét kívánok! Engedjék meg, hogy én is szeretettel üdvözöljem Önöket. Hát a szakadás tulajdonképpen már nagyon régen elkezdődött így a zsidó felekezetben, nem csak Magyarországon, hanem Európában. Ugyanis az új idők olyan követelményekkel álltak elő, és olyan lehetőségeket biztosítottak, amik a régebbi meglehetősen hát homogén és monolitikus zsidóságot az különbözőképpen érintették. Különféle kérdések vetődtek föl, és erre különböző válaszokat adtak. Hát nem tudom, hogy Önök a zsidó történelemben meddig jutottak el ezeknél a előadásoknál. Tulajdonképpen a zsidóság a 18. századig nem volt egyenrangú, és semmiféle ilyen hát polgári vagy ilyesfajta joguk nem volt. Na, tulajdonképpen ez az egész társadalomra, a nemességet kivéve ez hát jellemző volt. Úgyhogy azok a rendszabályok, amelyek a zsidóságot diszkriminálták, azok tulajdonképpen azért a lakosságnak a nagy részét érintették. Hát az európai feudális államokban a jogokkal tulajdonképpen csak a nemesség rendelkezett, amelyik Magyarországon és Lengyelországban elég nagy létszámú volt a lakosságnak, kb. A 6-10%-a. De egyébként nem voltak sokan. Hát például a Franciaországban a francia forradalom előtt a nemesség mindössze 4000 fős volt, és a többieknek hát nem nagyon voltak jogaik. És azok a intézkedések, amelyek egész a középkorban a zsidóságot érintették, hát majdnem azt mondtam, hogy sújtották, azok a lakosságnak a nagy részét érintették, és a helyzetét meghatározták. Tehát az, hogy meghatározott öltözéket kellett viselni a zsidóknak, az tulajdonképpen a polgárságra és a jobbágyságra is vonatkozott, tehát a Magyarországgyűlések a 16.-17. században foglalkoznak ezzel, hogy például a paraszt ne viseljen zsinóros ruhát, ha le volt rá pénze, akkor sem. Vagy mondjuk a kardot csak a nemesek hozhatnak, vagy ilyesmi. Tehát az, hogy a zsidókat ilyen öltözködési, meg ilyesmi hát sérelmek voltak, az mondjuk abban a korban, a 16.-17. században talán nem volt olyan nagyon súlyos, és az illetők se vették úgy. Viszont az előrehaladásával a időnek, és a haladásnak, hát nem tényleg az előrehaladás, de hát a haladásnak, ez megszűnt a többi rétegekre, úgyhogy a zsidóság a többihez képest is egy ilyen rosszabb helyzetben volt, és ők magukat kezdték ezt nehezményezni, amellett a felvilágosodásnak a nagy alakjai, hát azok is felvetették, hogy lehet, hogy itt van egy kisebbség, amelyik ugye intelligens, anyagilag jó helyzetben van, gazdaságilag életre való, és hát őket különböző megszorítások sújtják, tehát már föntartható nem volt. Hát milyen megszorítások? Hát nem Magyarországot említem, de például a Frankfurtban ezeket a megszorításokat nem is országosan, hanem a helyi önkormányzatok hozták. Például Frankfurtban a zsidóknak olyan rendeletet hoztak, hogy minden keresztényt kalapra véve és meghajlással kell üdvözölni, és úgy a gyerekek azzal szórakoztak, az idősebb zsidó polgárok elé álltak, és felszólították, hogy köszöntsék őket, és teljesítsék a kötelességet, és az illető kalapra véve köszöntötte a nála korban, meg hát vagyoni tehetségbe hát sokkal lejjebb lévő illetők. És ez már akkor, amikor ugye a Frankfurt, nem véletlen, hogy Frankfurtot mondtam, hát a Rothschildok gyakorlatilag a háttérből uralkodóházakat tartottak kézbe, és hát beleszóltak a háborúknak a menetébe, a napoleoni háborúknál ezt például biztos utólag ezt adatolták. Ez mondjuk már eléggé furcsa volt, és föl nem tartható. Tehát a 19. század elejétől már a napoleoni időkben először a zsidóság egyenjogúsága megjelent. Akkor kezdték Magyarországon is, hát a Magyarország akkor nem volt onnan, hanem az osztrák császárságban, ugye? Hát ezek a dolgok már kezdtek fölmerülni. Második József volt az, aki először a zsidóságnak a helyzetét valamelyest így hát foglalkozott, és valamelyest rendezni akart. Tehát nagyon javítani is, de nem annyira a javítás érdekelte őt, hanem hát valamiképpen rendezni. Egy kicsit a zsidókat őt megpróbálta a germanizáció, tehát a birodalomnak az összmonarchiává alakítása terén bekapcsolni. Hát akkor van az, ugye 1787-től, hogy a zsidóknak német vezetékneveket kellett fölvenniük, ugye? Hát akkor lett a sok Weiss, Grün, Schwarz, stb. Ami nagyon egyszerű módon történt ez, ugyanis meg kellett jelenni az írnok előtt, aki mindenkinek azonnal rögtön adott vezetéknevet. Na most akik jó anyagi helyzetben lévén mondjuk megvesztegették az írnokot, azok gyönyörű neveket kaptak. Így lett a Rosenstein, meg Rubin, meg ilyesfajta ilyen szép nevek, ugye? Aki az legtöbb, hát egyszerűen csak ránézett, aki mondjuk közömbös volt, vagy nem adott sokat, vagy nem adott semmit, az írnok ránézett, és a valami, ami a ruháján, vagy a külsején feltűnő volt, mondta Schwarz, Weiss, stb. Ugye az öltözéke vagy az, de bizony előfordultak, hogy kifejezetten rossz indulatú neveket az Eser, Szamár, vagy mit tudom én, a Osten, Osztriga, az érdekes, mert elég gyakori név volt bizonyos területeken, ez azért van, mert az illető feltett maga, hogy Náthás vagy az orra folyt, és azt mondta, hogy az Osztriga, hát nedves az illető, ugye? Ilyesfajta dolgok. Na viszont ő valamelyest javította a helyzetükön, iskolákat, német iskolákat hoztak létre a zsidók részére, ami hát eléggé, ugye hát eddig a héderekkel, vagy csak a héderek ilyesmik voltak, és beiratkozhattak egyetemre, ami ma már nagyon furcsán hangzik, hogy hát a nagy részt továbbtanuló és hát szellemi fáján mozgó zsidóság, de akkor csak az orvosi egyetemre mehettek, később már máshová is, de még ekkor is csak az orvosira. Az első zsidó, magyarországi zsidó orvos, Összerei Hermanes József egyben az időben hát jelent meg, de ő is csak fürdőorvosnak tették fel, pedig hát egy kiváló felkészültségű volt. Van is táblája Füreden, amit különben annak 44-ben megrongáltak, de aztán helyreállították már. Hát tehát ezeket a dolgokat, de utána 1790-ben a nagy hát nemesi felbuzdulás idején ezeket a szabályokat kezdték áthágni, és megpróbálták a zsidókat az azelőtti jogtalan, teljesen jogtalan helyzetükbe visszatenni. Hát ők voltak, akik nem szerették második Józsefet, azok gúnyosan úgy nevezték, hogy a parasztok és a zsidók császára. Tehát ez. Na de 1790-ben ezt már rendeletileg szabályozták, hogy hát nem szabad ezeket a rendeleteket áthágni, de azért eléggé a zsidók lakhatása például Magyarországon eléggé gyenge valami volt, főleg a földesúri birtokokon laktak, mert ugyanúgy, ahogy Lengyelországban is, a földesurak azoknak bizonyos munkálatokat teljesítettek, például előfordult, hogy bérbe vette a birtokot, vagy bizonyos földesúri jogokat, tehát a mészárszéktartás, ilyesmi, a kocsmát például, mert földesúrnak volt a jó, hogy a kocsmát üzemeltesse, hát a földesúr nem állt oda italt mérni, hanem egy zsidó család megkapta, és akkor általában ilyenkor aztán tulajdonképpen mind a két fél jó járt, mert a földesúrnak nem kellett foglalkozni vele, és a zsidó meg eltartotta magát és a családját. Hát sajnos a illető paraszt, a paraszti lakosság az nem járt különösebben jó vele, mert mindannyian tudjuk, hogyha közbe ékelődnek a fogyasztó és a másik fél közé, akkor annak bizony az árba megjelentkezik, úgyhogy ez bizony egyes helyeken, különösen a nemzetiségi vidékeken, ez barátságtalan hangulatot hozott a zsidósággal szemben, aminek aztán 1830-as korralázáskor látszott is, mert ilyen pogromszerű jelenségek azok bőségesen voltak. Na most ugye, tehát egyenjogúság ugyan még nem volt, de már kezdték a zsidókat valamelyest, hát egy kicsivel több jogot kaptak, akkor már bőségesen köteles községet is erősebben kell. Úgyhogy, amíg Mária Terézia idején például nem sorozták be a zsidókat, erre nagyon ügyeltek, Mária Tereza külön rendeletben mondta, hogy zsidókat nem szabad besorozni. Már második József alatt már megjelentek a hadseregbe a zsidók, és érdekes módon csak egyrészt a szekerészeknél jelenhettek meg, illetve a tüzérségnél, de nagyon mutatja a szemléletet, hogy a tüzérségnél csak tehát úgynevezett töltőlegény lehetett, tehát aki oda vitte a golyót, hát ilyen nagy, valóban golyók voltak akkor ugye az ágyhoz és betöltőre, az irányzás nem bíztak rá, mert által sose lehet, hogy egy zsidó rossz helyre lő, vagy valami, hát jobb vigyázni. Ugye? Tehát ilyesmi, de szép számmal már a napoleoni háborúk alatt, illetve a francia háborúk alatt, amit a 400. tartottak, 35 ezer osztrák császárságbeli zsidó szolgált a hadseregbe, és volt, ami tiszti rangot is elértek, úgy, és volt egy nagyon érdekes eset, ami hát levélváltást okozott a katonai levéltárakba, és hát megvan ennek is a nyoma, ugyanis az egyik annyira vitézül viselte magát, és annyi elismerése volt, hogy őrnagynak kellett volna tenni. Már főtisztés, és semmiképpen nem akarták, és egy levélváltás volt, hogy hát mi legyen vele. Aztán volt benne annyi tapintat, hogy elesett egy csatába, de megoldódott a probléma. És de viszont ő volt az első zsidó, aki díszsortüzes katonai temetést kapott, úgyhogy a halála után valamelyes hát ilyen elismerésbe részesült. Hát ekkor már fölvetődött, így most a zsidóság, a magyarországi zsidóságnak a száma ugyanakkor nagyon jelentősen ebben az időszakban megnövekedett, mert ugye a török kiűzése és a Rákóczi felkelés után nagyon kevés zsidó volt az országban, 10-valahány ezer. A második József alatt, amikor első ízben összeírták őket, már 85 ezer volt az akkori Nagy Magyarországon. Most érdekes módon ez a szám az 1840-es évekre megnégyszereződött, ami nem csak a erőteljes hát, demográfiai növekedés, tehát nem csak a szaporodásnak köszönhetően, bár rengeteg gyerek volt, nem csak azért, volt is ilyen közmondás, hogy annyi, mint a zsidó gyerek óvodán volt ilyen magyar közmondás. Ja, nem csak ennek, hanem 1772-ben Mária Terézia a középkori magyar királyok jogcímére utalva megszerezte Halics és Lodoméria néven, ez a középkorban időnként magyar tartományok voltak, Galíciát. És ugye a határ eltűnt, és onnan a nagy tömegű és nyomorgó lengyel zsidóságból jöttek állandóan rajok az országba. Úgyhogy tulajdonképpen a legerősebben ez a bevándorlás nem akkor, hanem 1840 és 1850-es évek között volt. 1850-es évek végén már 350 ezer zsidó volt Magyarországon. És azt jelenti, hogy az összetételés bizonyos mértékig megváltozott, mert addig általában Ausztriából és Csehországból jöttek. Ez részint az ausztriai esetleges ilyen kiüzetések voltak, tehát igen gyakran a Habsburgok, igen gyakran a 18. századig, ha valami eszükbe jutott, egyszerűen kiűzték a zsidókat. Tehát, és azokat a legközelebb Magyarországra is jöttek nagyon sokan. Csehországban meg volt egy érdekes szabály, nem is annyira Csehországban, mint a Morvaországban, amelyik a ottani zsidókra vonatkozott, ott ugye úgy akarták a zsidóság számát valamiképpen szabályozni, hogy minden családból csak a legidősebb fiú nősülhetett meg. Úgyhogy akik nem tudtak megnősülni, azok hát elértek más országokba, és hát ott próbáltak családot alapítani, és hát Magyarországon is ez volt, tehát nagyon sokan onnan jöttek. Na most ezt a bevándorlást, ezt fölváltotta a Lengyelországból bejövő zsidók, akik egy kicsit más anyagi helyzetűek voltak, és egy kicsit más kultúrájúak, hát erősebb volt így a identitás, hogy vallásosabbak voltak sokkal, és az anyagi helyzetük gyengébb volt, mint a Csehországból, Ausztriából bejöttek. Meg kell mondani, hogy a már itt lévő zsidók, ez egészen a 19. század végén is látott, akik hát valamivel jobb anyagi helyzetben voltak, és hát kulturálisan többre tartották magad, azok nem nagyon örültek ennek a bejövetelnek, elég kicsit olyan gúnyosan beszéltek a pólisiakról, gondolom így hát a Galiciából érkezett szegény, és megjelent egy új irányzat, ami eddig Magyarországon nem volt, a környező országban erősödött, a haszitizmus megjelent az észak-keleti megyékben, Máramarosba, Kárpátalján. Itt tovább nem nagyon terjedt ez az irányzat, amelyik egy időben az ukrán és a dél-lengyelországi zsidóságnak a legnagyobb részét hát megnyerte. Északabbra nem nagyon, a litvániai zsidók azok továbbra is a rabbinikus irányzatnak a hívei voltak. Hát ha már egy ilyen több százezren voltak, akkor már egy kicsit valamelyest így foglalkozni kellett velük, úgyhogy a reformkorban már általában előkerül, hogy hát mi legyen a zsidókkal, fölmerül, hogy valamelyest egyenjogúság, vagy valamelyest a helyzetükön javítani kellene. Hát ezt természetesen elsősorban ők kérték, de a különböző magyar politikai személyiségek részéről is fölmerült, hogy valamilyen módon ezt a kérdést rendezni kellene. Általában ekkor még vidéken, falvakban laktak, ekkor indult meg erősen a városiosodás. Nagyon egyszerű oka volt ennek, mert a városi önkormányzatok nem nagyon engedték őket be, nem szívesen vették. Például említettem az előbb Óbudát, hát az óbudai zsidó község, az például a Zicsiek birtokán keletkezett. Ugye, mert az akkor nem tartozott így. Akkor lett különösen erősebb, hogy 1746-ban Mária Terézia Budáról kiűzte a zsidókat. Kiűzette, és akkor egyben nem mentek nagyon messzire, Óbudára mentek a Zicsi birtokra, és akkor ott. És ők építették ezt a nemrég restaurált szép zsinagógát. Ezt ők építették a 18. század végén, úgyhogy, és hát ott elég sokan voltak, úgyhogy Széchenyi is a emlékirataiban, a naplójában utal erre, hogy délelőtt Jerikóban voltam, ezt írta, mert csak ennyit ezt az egy mondatot írja, hát akkor még nem volt repülő, hogy mondjuk ma már le lehetnek írni, hogy elrepült Jerikóba is vissza, mert Istenem, rászántam mondjuk egy repülőt, de hát nem lehet másképp érteni, a Jerikónak nevezték Óbudát a sok zsidó miatt, tehát ő elment oda is akkor honnan. No hát kérem szépen, ha már kiejtettem Széchenyi nevét, a reformkori politikusoknak különböző volt a hozzáállása így a zsidósággal kapcsolatban. Na most általában voltak, akik a teljes egyenjogúság feltétel nélküli azonnali teljes egyenjogúság mellett voltak, tehát ez a legpozitívabb álláspont volt. Hát kérem szépen, Ötvös József volt például ilyen, ugye, akkor Dezsőfi, ha úr él, és Kossuth is, Kossuth az elejétől végig, de egészen még az Ámuszetésbe írott leveleibe is, amiben visszatért az eszvári Lérvádán, nagyon végig, nagyon zsidóbarát és nagyon filoszemita volt, ami tulajdonképpen elég érdekes dolog, mert ő neki a zsidókkal kapcsolatban fiatal korában az egyetlen, amit így tudunk, egyetlen mozzanat, az nem indokolná ezt a nagyon nagy szimpátiát, úgyis most az olyan számot mondok, ami nem nagyon foglalkoznak vele, bár a történészek előtt nagyon ismert. Ő fiatal korában a megyei tisztviselőséget, az árvaszéknél volt neki valami tisztsége. Na most ott valami, hát annak idején az árvaszék, ez nem egy olyan nagyon az ottani pénzforrások, vagy valami nem voltak olyan nagyon ellenőrzöttek, sehol egyetlen megyébe sem, hogy volt is egy ilyen közmondás, hogy arra van az árvakassa, hogy a gentriensik kassa, ez egy kis későbbi. Na most neki valami problémája volt, olyasmi, hogy később kiderült, valami ügye volt, hogy valahogy úgy próbálta az árvaszék pénzét valahogy megszaporítani, hogy bort vásárolt, amit majd eladjanak, vagy valami, de a bort aztán nem adták el, valami zűrös ügy volt, ugye neki volt is ebben kapcsolatban, valami ugye át is tették egy másik megyéhez, és akkor úgy került a dologba, hogy a kereskedő bizonyos Rosenfeld, akitől vette, az rávallott, hogy valahogy igenis ő tőle vette a bort, aztán a pénz eltűnt valami, valami zűrös dolog volt, tehát nem is tartozik ez ide, hogy én nem vagyok ebben teljesen tisztában meg, hogy ezt. Tehát tulajdonképpen ez nem lenne olyan nagyon hát kellemes emlék, de ő mindig erőteljesen a zsidóság egyenjogosítása mellett volt. Most Széchenyi nem volt már ilyen határozott, de azt az álláspontot képviselte, ami, hát, ami a reformkori politikusoknak a legtöbbje emellett volt, hogy a, meg kell nézni, és azok a zsidók, akik már régebben itt vannak, és megtanultak magyarul, és jó, hogy rendezett anyagi helyzetben voltak, azok legyenek hát egyenjogúak, vagy jobb valamilyen polgári jogokat kapjanak, a többieket nem, és nagyon emellett voltak, hogy a bevándorlás pedig le kell állítani. Tehát a lengyelországi zsidó bevándorlás feltétlenül le kell állítani. Ugye, hát ez egy, de például voltak, akik már rögtön ezek, a Klausár nagyon szépen beszélt, mint igaz, 1844-es országgyűlésen is a zsidók mellett. Szóval 1840-es országgyűlés is a zsidóknak a jogait valamelyest hát kiterjesztette. Úgy, volt egy, például egy ügy, ami mint a zsidók állandóan kérvényezték, nagyon, nagyon sérelmes volt, még Mária Terézia egy adót szabott ki a zsidóságra, a türelmi taxa így nevezte, tehát egy, ami egy türelmi pénz volt, hogy egyáltalán megkérik őket. Most ez bizonyos idő után, na már a napolyan háborúktól kezdve körülbelül, zsidók mindig sérelmezték, amikor hát hogy lehetett egy kicsit vibálisan, hogy nem fizették. Tehát ez földült elég erősen. Aztán végül el is engedték. Hát ennek az ügye például. No hát most a zsidóságnál tulajdonképpen a szakadást előkészítette, hogy a különféle reformirányzatok megjelentek a zsidóságba. Tehát olyan irányzatok, amelyek valamelyest a vallásgyakorlatot akarták lazítani, tehát a sulhánarukhoz nem annyira ragaszkodni, egy bizonyos, ez általában ezek Németországból jöttek, ahol egészen odáig mentek, hogy például az istentisztelet német nyelven legyen, akkor a szombatot tegyék át vasárnapra, körülmetés hagyják el, stb. Hát nálunk ez Magyarországon nem volt így, de azért például, ahol a pesti zsidóknak a nagyon nagy része lakott, az Orci házban, itt a mostani madárcsházak helyén volt ez, 1936-ban hontották, és attól jöttek ezek a nagy vöröstéglás madárcsházak. Hát például abban az egyetlen épületbe, ahol 48 lakás volt, de hát nagy családú zsidó emberek laktak ott, tehát sokan laktak, ott a két zsinagóba volt, és azért volt kettő, mert az egyikben ilyen modernebb, hát modernebb eljárással folyt, tehát modernebb istentisztelet volt. És a szabadságharc az, ezeket az egymás közötti vitákat a zsidóságnál mintegy megszüntette, nagyon szépen részt vettek a szabadságharcban. A magyarországi zsidók, Kossuth azt mondta, egyszerűen több mint 20 000 harcolnak hadseregen, de hát annyian nem voltak, de 10 000 fölött voltak, ami a lakossági arányszámukat messze meghaladja, és hát nagyon szépen kitüntették magukat így a harcokban. Na, ennek aztán meg is lett az eredménye, két eredménye lett. Az egyik, hogy a bukás előtt két héttel már Szegeden volt az ország, és egyenjogosították a zsidókat. Tehát kimondták épp, hogy a szabadságharcban való részvétel jutalmául egyenjogosítják, mert részt vettek a szabadságharcban erősen, és hát anyagi áldozatot is hoztak meg, a vérüket is ontották. És a másik eredmény az nem annyira pozitív, mert hát a megszálló osztrák hatóságok hatalmas hadisarcokat szabtak ki rájuk, hogy egész döbbenetes, és mondván a zsidóság felségárulásának a büntetésére. Hát ennek a hadisarcnak, illetve a későbbi elengedésének, illetve olyan formában való elengedésének, hogy az összeget a zsidók iskoláztatásra fordítsák, köszönhetjük ezt, hogy itt vagyunk, mert a rabbi képzőt ebből a pénzből csinálták, úgyhogy ez valószínűleg minket is érint, hát persze jóval később 1877-ben lett, de magát a hadisarcot, azt kb. 1 200 000 forint volt, azt már 1851-ben elengedték. No hát a zsidóság tisztában volt, hogy előbb-utóbb azért, ha lesz valami kibontakozás, ők valamelyest a helyzetük javulni, az egyenjogúságot is megkapják, és már 1861-es országgyűlésen már követelték a elég erőteljes országgyűlés előtt. Hát ők nem volt tetékezett az országgyűlésen, nem volt zsidókövet, de az országgyűléshez fordultak, hogy hát előtte ilyen tárgyalások folytak, hogy hát a zsidóság valamiképpen egyenjogúsítva lesz. Na ez tulajdonképpen nem került az országgyűlés elé, és az egész dolog nem lett nyilvánosan tárgyalva, mert ez 1861. április 15-én egy ilyen zsidó megbeszélés volt, a hitközségi küldöttek, országgyűlési országban hitközségi küldöttek, azok, hát azok tárgyaltak, hogy hát hogyan kellene ezt beterjeszteni, és április 14-én volt ez. 14-én, 15-én, mert éjszaka volt másnap. És 17-én zsidó vezetők Károly Jedegrófnál, a Károly palotába, ott tartottak viszont egy zárt, titkos megbeszélést, és hát ott viszont arra a következtetése jutottak, hogy amivel beleegyeztek a zsidó vezetők is, hogy csak a zsidók egy része lesz egyenjogú, a már említett csoportok, tehát nem automatikusan minden zsidóvallású egyén, hanem akik hát van bizonyos követelményeket, tehát anyagi cenzus, illetve magyar nyelvtudás, stb. Azok lesznek, és a bevándorlást leállítják. Na most ebbe az ott lévő zsidó vezetők ebbe beleegyeztek, de hát ez érdekes ilyen, hát ez kicsit hasonlít az általában is nagyon jellemző ilyen zsidó szervezeti dolgok, hogy ugyanakkor a többieknek, azért 3-4 zsidó vezető vett ezen csak részt, ugyanakkor a többieknek azt mondták, hogy egységesen minden zsidó kapja meg az egyenjogúságot, keménynek kell lenni, stb. De ők így kompromisszumot kötöttek. Na de, hát igen ám, de titkot nem nagyon lehet tartani, pláne Magyarországon, pláne magyar zsidók között, szóval abszolút nem. Úgyhogy ezt a következő napi újság már hozta ezt a titkos megbeszélésnek az egész anyagát, hogy valakinek eljárt a szája, és olyan rettenetes felháborodás tört ki a zsidó összehívott hát tanácskozás között, és annyira fölháborodtak, hogy az egész dolog akkor elaludt, így a dolog. Tehát nem ilyen, tehát hogy ilyen formában legyen az egyenjogosítás. De általában ennek azért az volt az alapja, hogy már megindult a zsidók része, már jóval évtizedek óta egy bizonyos ilyen magyarosodás, ugye? Tehát míg a tény, hogy a zsidóság szinte kizárólag ugye a jidis anyanyelvű volt, és ezt használták általában, és mi, de azért magyarul többnyire a kereskedelmi foglalkozás, és általában többnyire azért tudtak, és az Alföldön már akkor voltak olyan zsidó csoportok, amelyeknél a háztartás nyelve is magyar volt, tehát őket mint egy magyaroknak lehetett ugye elismerni. És voltak például magyar nyelvű zsidó lapot, már 1847-ben a magyar izraelita például egyetlen példán jelent meg belőle, egy szám jelent meg belőle, de azért az ő indított már egy ilyen lapot, ugye. Aztán később 1861-ben is volt megjelent ilyen a magyar izraelita, ismét mások által így kiadva. Tehát már voltak, megjelentek magyar nyelvű különféle ilyen zsidó sajtótermékek. 1848-ban Diósi nevű kiadott az ilyen zsidó kalendáriumot. És a szabadságharc alatt voltak különböző, hát ilyen zsidó, magyar nyelvű zsidó termékek is, tehát zsidó ilyen kulturális termékek. Egyek, ha megengedik, akkor fölolvasni egy kicsit olyan mosolyogtató és naív a nyelvezete, de érdekes, így mutatja mégis az elhatározást. Egy Friedman S. Gyula nevű úr írta, az a cím a zsidó önkéntes, a szabadságharc alatt berukkolt fiatalemberről szól, nem önkéntes, önkéntes, tehát korabeleírása. Azt mondja, nem tudom, hogy mind felolvasom, mert van egy 10 szakasz. Na, erőben dús, de vagyonban szegény, katonává lett Éliás legény. Önkéntesen ragadta a fegyvert, kitüntetésre bár nem tehet szert. Odahagyja a kedves szeretőt, nem tartandja ő már a mennyegzét. Ne sírjál, Rebekám, édes szentem, hát ott hívják. Hisz a honért katonának mentem. Ne sírjál, galambom, drága lélek, ha majd 10 esztendő múlva élek, vitézpályámról visszatérek, tőled akkor megint csókot kérek. Most hosszasan részletezi, akkor azt mondja, de ha véres csatamezőn talál a kérlelhetetlen, kegyetlen halált, tud, hogy kihűtött egy bátor szívet, honszerető és vallásához híved. Nem koszorúzat engem a babér, jutalmatlanul foly a zsidó vér. Mellemen nem függ az érdemkereszt, zsidó díszfokra emelni a törvény nem ereszt. De ám szívembe véstem a törvényt, mely áraszt a világra örök fényt, és teljesítve szent parancsolatját, öntudatomtól veszem jutalmát, tehát nem kell neki kibüntetés, nem kell semmi minek. Na akkor. Egy cseppet se búsulját, Rebekám, csak gyakran emlékez vissza reám. Mindig birandok egy bátor szívet, honszerető és vallásához hidet. Na hát kicsit mosolyogtató, de szép nemes gondolatot tükröz. És például a szabadságharc alatt, ha már itt tartunk, erről pont annak idején ezt én találtam meg, és a múlt és jövőbe írtam is róla, például a Kossuth nótát, azt egy bizonyos úriember, bizonyos pap Kohn Vilmos, így nevezték, hát valószínűleg Kohn Vilmos a papot így előzette, az például héberre lefordította, és azt énekelték is, olyan alakulatokon sok zsidó volt, azt énekelték is a Kossuth nótát héberül. Annak idején ezt találtam, és akkor, amikor megtaláltam, akkor még bevittem akkor egy napilaphoz, és akkor amikor a telefonban mondtam, hogy hát ezt megtaláltam, hogy a Kossuth nótát, akkor hallottam, hogy oda szólt a másik, hogy nem tudtam, mi hiányzott oda, szerkesztő. Na, akkor mondom, hogy itt a Kossuth nóta éperül, mondta, hogy nem tudtam, mi hiányzott. Na, szóval, tehát ilyen előzmények ugye voltak, hogy mutatták így a zsidóságnak a hazafiasságát, és ezért a tömegek azt akarták, a zsidó tömegek, hogy mindenki legyen egy ilyen jogos. Most végül 1867-ben a kiegyezéshez csatoltak egy kétszakaszos törvényt, a 17. törvényt, amely röviden két paragrafusban azt mondta, hogy az ország izraelita polgárai a többiekkel teljesen egyenjogoknak nyilvánítatnak, mint hivatalképesség, mint bírhatás, vásárlás, stb. Minden tekintetben. És a második paragrafusnak az volt, hogy minden ezzel ellenkező jogszabály, szokás, gyakorlat az megszüntetetik. Tehát gyakorlatilag ez az egyenlőségnek, a teljes egyenlőségnek a kimondása volt, amit érdekes módon a magyar törvénykönyvbe később se törölték, tehát akkor már zsidó törvények voltak, már sárga csillag volt, mindenki nem törölték, elfelejtették törölni. Ez érdekes dolog, pedig hát ezekkel ellenkeznek ezek a később ilyen jogfosztó szabályok. Igen. Na, tehát 1867-ben egyenjogúak lettek a zsidók, nagyon nagy öröm volt, de természetesen általában az egyenjogúságnak mindenütt, hát már a francia forradalom után a napolai időkben, az volt az egyik, tehát gyakorlatilag egy alku volt, szóval az volt ennek az egyik oldala, ez a kérés volt, hogy már pedig tehát a zsidók illető ország többségi nemzetéhez hasonulnak. Tehát azt jelenti, hogy ekkor indult meg erőteljesen a névmagyarosodás, ugye a magyar nyelvnek a átvétele, megtanulása, ami nem volt olyan hát természetes, mert följegyezték, hogy általában az iskolás gyerekektől tanulták a magyar nyelvet, tehát a szülők általában. Tehát ezek a dolgok, de ez nagyon fontos volt Magyarországon, mert ugye Magyarországon az utolsó 1910-es népszámlálásnál ott 51% volt a magyar lakosságnak az arányszáma. Ami azt jelenti, hogy a valóságban feltehetőleg kisebb, csak így írták be a kérdezőbiztosok, vagy valami. Ugye, tehát egy ilyen nemzetiségi helyzet, mert ez nagyon fontos volt, hogy a 6%, mert 6% volt már ekkora zsidóság. Ugye? Az utolsó ezen a népszámláláson majdnem 1 millió zsidó volt, és a lakosság 6%-kal nagy Magyarországon. Ugye? Tehát, hogy ez a 6%, ez most nemzetiségként jelentkezik, vagy pedig izraelita vallású magyarként. Ez nagyon fontos volt a mérleg nyelve. Tehát ez ezáltal sikerült. Na most ezután miután az egyenjogúságot megkapták, hát egymás között kezdtek egy kicsit a zsidók, most már akkor ráértek, egymás között is tudtak egy kicsit vitatkozni, marakodni, és a vallási szabályoknál nagyon kiéleződtek, hogy hát volt ugye a haladó, vagy modern, vagy nem tudom milyen kifejezés, tehát ez a réteg, akik főleg a tehetősebbek és a tanultabbak voltak, ezek nem akarták teljesen a régi szabályokat megtartani, és ragaszkodni az akkor ugye, hát egyre inkább egyre terhesebbé váló napi szabályokat, ugye hát az étkezési szabályok, még a legkevesebb, de közlekedési, stb. Szabályokat, hát általában ugye egy üzletet mondjuk szombaton bezárni mindig, hát az, amit eléggé kellemetlen volt, meg ilyesmi, tehát ezekkel ők nem, és bizony fölmerült, hogy ők határozottan hangsúlyozták, hogy bizony némely dolgokat változtatni kellene. Na most viszont a konzervatív tábor Most azt fogom használni, hogy mindenki azt mondja, hogy ortodoxia, de ez tulajdonképpen hát ez nem is zsidó kifejezés, és egyáltalán mások nem használják erre, hogy ortodoxia, tehát ortodoxia neológia, de ez Magyarországon lett is használva. Azok viszont nagyon határozottan a hagyományokhoz, a tradíciókhoz ragaszkodtak, úgyhogy és ilyen erre irányuló ilyen hát egész országos rabbigyűléseket is tartottak Pakson, Nagy Mihályon, stb., ahol bizony nagyon erőteljesen hát fölvetették, hogy hát ez mennyire helytelen, ez előbb-utóbb hát tönkre fogja tenni a zsidóságot, hogyha így föllazítják a dolgokat, és olyannyira, hogy még például az ilyen új mintájú templomokat, azokat például nem is ismerték el zsinagógának, sőt ebbe szolgálatú teljes tökélet kiátkozták, meg ilyesfajta dolgok így jelentek meg. Az ellentétek egyre nagyobbak lettek. Na most az Eötvös József, aki hát nagyon szerette a zsidóságot, és szerette volna valahogy hát így egységesen kezelni, mert avval azért tisztában volt, hogy sokkal egységesebb a kormányzatnak is, meg bármilyen tényezőnek, hogyha egy felekezetet kezelnek, mintha két csoportot, ugye? Hát és ezért összehívott egy ilyen országos gyűlést, kifejezetten a kibékülésre valahogy valami egységes álláspont kialakítására a vármegyeházba hívta őket össze 1868. decemberében. Na most ez sajnos nem sikerült, mert a kongresszus olyannyira, hogy a ortodoxia, a későbbi ortodoxia, azok el is hagyták. Tehát azok el is hagyták a pár óra után a gyűlést, és egy pesti szállodába egészen ellentétes határozatokat hoztak. Tehát mik voltak, amikkel különösen ragaszkodtak például. Tehát olyan zsinagóga, ugye az nem számít, ahol például a bima, tehát a szószék az nem középen van, hanem a tóra szekrényhez közelebb van, az oltára emlékeztet. Tilos, ahol torony van például. Ez nagyon fontos, hogy 10 évvel ezelőtt avatták 1858-ban a Dohány utcai templomot, ahol torony volt, ugye? Tehát ilyesfajta dolgokat. A rabbi az ne hordjon a reverendára emlékeztető ornátust. Szóval ez itt a legkülönbözőbb ilyesfajta. Akkor olyas nagyon figyeltek arra például, hogy a nők elkülönítése az ortodox templomokban az erőteljesebb volt, hát általában minden zsinagógában külön állnak, vagy valami, de olyannyira, hogy például előfordult, hogy azért nem voltak hajlandók elfogadni új zsinagógát, mert a rács, amiatt a nők karzatánál van, nem volt elég sír. Át lehet rajta látni, ugye? Úgyhogy, tehát ilyesfajta dolgok voltak. Úgyhogy végül a kongresszus gyakorlatilag hát hozott határozatokat, de azon már az ortodoxok nem voltak jelen. Tehát a küldöttek több mint a fele már nem volt jelen, csak a kisebbség. Akik elfogadták, az a kongresszusi álláspontok voltak. Ezek a neológok. Ezek voltak a neológok. Na most az ortodoxia az nem fogadta el. Most akkor külön érdekes ilyen különböző ilyen folyamodványok, meg ilyesmik mentek a császárhoz, amiben az ortodoxok kérte, hogy őrájuk ez ne legyen kötelező. És végül megalakult a rűrészükről egy külön szervezet, de a maga a kongresszus a zsidóság szervezetét hozta létre, tehát alapítottak egy országos izraelita irodát, községkerületeket, meghatározták a rabbinak a jogállását, tehát nagyon ilyen modern és hát nagyon fontos dolog, az iskoláztatással törődtek. A határozatai közül felolvasnék így egyet-kettőt. De ettől fogva, tehát a fakadást ettől fogva, mert tulajdonképpen hivatalosan kettő, de már gyakorlatilag három részre osztottak, mert a harmadik rész, ez volt a legkisebb, ez volt a status quo ante, ez is latin kifejezés, ez azt jelenti, hogy ahogy az előtt volt, tehát az előtt volt, a fennálló helyzetet akarják folytatni. Ezeknek is lett egy külön szervezetüket, mert itt, de csak később, az 1920-as években. Szóval megyeház a nagy termébe, elég hosszan, 68. december 10 és 69. február 23 között volt a kongresszus, izraelita egyetemi ülés, vagy a Magyarország és Erdély izraeliták országos kongresszusa volt el. Itt 220 képviselő volt, a költségeket az iskolából felvett kölcsönnel fedezték, és a jobb oldalán teremnek voltak a haladó pártiak, 132, és a konzervatívak a bal oldalon. Na most a nagyon vezető szerepet vitt a kongresszuson Hirschler Ignác, aki egy szemorvos volt, de minden ilyen zsidó közéleti funkcióban nagyon erőteljesen részt vett. Úgyhogy amikor később aztán, amikor a Deák elintézte, hogy a főrendi házban ő legyen a zsidóság képviselő, mert Deáknak is volt a szemorvos, az lezi honorárium helyett intézte el a Deák. De Arany Jánost is a személyben kezelte, fönnmaradt levél erről. Máró 5-ös vagyok megnyitó beszédéből. Az állam térkét önök előtt, hogy az összes hitfelekezeti ügyekbe is teljesen önmaguk rendelkezzenek, mivel önökre bízza, hogy önkormányzatunknak szervezetét és saját elveik és belátások szerint önmaguk állapítsák meg, azáltal új szabadságot ad, amit más államokban nem éreztek itt sorsosaik. Hát jó, ez a más államok, ez mondjuk arra céloz, hogy hát tulajdonképpen ugye Oroszországban, Romániában nem volt egy ilyen jog a zsidóság. Viszont remélem, hogy azon hatás által, melyet a szabadság minden nemes emberi törekvések sikerére mindig gyakorol, gyors fejlődéseknek fognak indulni, mint intézményeiként összes szellemi életük. Hát ez megtörtént. És mert a szabadság áldása bizonyosan fokozott értékben érzik azok, akik majd 2000 éven az elnyomatás nyomorait tűrték, meg vagyok győződve, hogy éppen a szabadság a legerősebb köteléklend, mely a hont izraelita polgárait minden viszonyok között azon hazához köti, hogy az alkotmánya nekik a szabadságot biztosítsa. Ez nagyon érdekes. Hát ezt nagyon örömmel fogadták, azt mondja a kongresszus napra, szűnni nem akar a lerges éjjelzés és a zajos felkiáltások, éljen a haza. Hát ez nagyon nemes pillanat volt, de mondom, ennek ellenére gyakorlatilag a kongresszus hát így sikertelen volt. Így. Na hát a fejlődés az nagyon beindult, tehát ugye addig a zsidóság például a céhrendszer, ez volt 1872-es céhrendszer, vagy a céhekbe zsidókat nem nagyon vettek föl. Akkor be egyetemre fölvettek zsidókat, akkor a lehetett vállalatok ilyesmit alapítani. Ott laktak, ahol nekik tették, tehát nagyon-nagyon beindult egy hatalmas fejlődés, ugye? Ami, hát meg kell mondani, hogy egy bizonyos idő után ez nem mindenkinek tetszett. Nem mindenkinek tetszett. És ezért aztán a 1870-es évek végén már bizonyos ilyen antiszemitizmus erősen megjelent, ugye? Amit aztán 1880-82-es az oroszországi pogromok hatása, az bizony fölvillant itt, és különösen a itteni szláv nemzetiségeknél az összekötetésbe álltak az orosz cári birodalommal, a pánszlávizmus folytán. Ugye hát fölmerült, hogy hát akkor a zsidókat is el kell intézni. Úgyhogy meg kell mondani, hogy ez nagyon-nagyon durva jelszavakba, meg ilyesmikbe, például, hogy magyar vérbe folytjuk a zsidókat, például ilyen jelszavak voltak a felvidéken. Tehát erőteljesen így valami indult, és ennek nagyon kaforra jött a 1882 tavaszán a Tiszaeszlári ügy, amikor is eltűnt egy fiatal cselédlány, és akkor hát Vérvádról a régi sötét legenda ez megindult, és akkor közben a holttest előkerült, ugye, de hát akkor szóval a tényektől nem nagyon hagyták magukat befolyásolni, hogy a Vérvádot kitalálták, mert azt mondták, hogy a zsidók ráhúzták a ruháit egy másik holttestre, ugye, és úgyhogy emellett a vádottakat ugye hát végül föl kellett menteni, de nekem az ügy azóta se teljesen alszik az ügy, mert azért időnként éppen hallottam, hogy pár évvel ezelőtt egy bizonyos azóta betiltott egyenruhás szervezet, egy külön Solymosi Eszter ilyen menetelést rendezett oda a Tiszaeszlári temetőbe, mert a sír, az állítólag sír, azon nem nyugszik senki, csak van egy ilyen síremlék, egy ilyesmi, és szóval hosszú ideig ez egy nagyon kellemetlen ügy volt, annál is inkább, mert a vádlottakat, akiket fölmentettek, végül bizonyíték hiányába mentették föl. Tehát ennyit az elértek, hogy csak bizonyíték hiányába mentették föl, nem pedig pedig hát a bűncselekmény hiányában. És akkor alakult is egy párt Magyarországon, ami nemes egyszerűséggel antiszemita pártnak nevezte magát, ez volt a hivatalos neve, nem csak a programja, a neve is ez volt. Istóci Győző, Verhova és a többi, hát ezek eléggé egy patinás nevek. 17 képviselőt küldtek a 1882-es választásokon a parlamentben, de aztán eléggé hát lehervadt, 1887-ben fel is oszlott. És a zsidóságnak ugye a magyarosodása és a különböző hát kulturális meg ilyen eredményei, azok egy ilyen nagyon szép fejlődést eredményeztek ebbe az időszakban. Hát az országgal együtt, az ország is ebbe az 50 évben fejlődött többet, mint ezelőtt évszázadok alatt, ugye a boldog békeidők a kiegyezés után. Úgyhogy akkor a zsidóság is, hát vérszemet kapván most már nem volt elég az egyenjogúság, hanem azt kezdték feszegetni, hogy az ő vallásuk, tehát az izraelita vallás, az tulajdonképpen nem tartozik az ország bevett vallásai közé, mert háromfajta kategória volt. A bevett, az elismert és a tűrt a vallások közül. Hát a tűrt vallás az volt, éppen csak megtűrték, ezek különféle, de volt keresztény felekezetek is, például Erdélyben egy időben az unitáriusok csak tűrtek voltak, később elismert, ugye, akkor ezek a kisebb ilyen keresztény kisegyházaknak nevezhetnénk őket, akkor általában szektáknak nevezték, hát ezek a nazarénusok, baktérs, stb. Azok is voltak a tűrtek, aztán voltak a elismertek is, így, és, de hát a bevett az volt azok a régi protestáns, meg katolikus, meg görögkeleti felekezetek, akik hát el voltak ismerve. És ez nagyon fontos volt, nem csak presztízs szempontjából, hanem államsegélyt, iskoláztatási segélyt is a bevett vallások kaptak. És hát megindult az, hogy a zsidóság is legyen bevett vallás. És ez érdekes módon nem is a ritkösség részéről, akik nem nagyon akarták azért provokálni, erőltetni, hanem Vázonyi Vilmos jelent meg, egy fiatal ügyvéd, és annak a társaság, akit gúnyosan a ritkösségvezetők mezitlábasoknak neveztek, mert ilyen szegény fiatal értelmiségek voltak, azok vitték őbe, és el is érték Vekerle alatt, Vekerle miniszterelnökségek alatt, akkor el is érték ezt, hogy egyrészt a zsidóság, a zsidó felek a kezet, az izraelita felek között bevett vallását. Most például álljunk meg egy pillanatot. Az Izrael, maga ez a kifejezés, hogy izraelita, ez már az egyenjogosításnak a terméke, ez az emancipációnak a terméke. Mert tudjuk, ahogy nevezték a zsidó elnevezés, az tulajdonképpen népnév, nemzetiségi név, a latin judeus volt, egy judaiból származik, annak a lefordítása. Tehát a zsidó az tulajdonképpen nép vagy nemzetiségi név, és ezt tudták is, és ezért igyekeztek valahogy ezt a kellemetlen hangzást valahogy elmosni. Hát Magyarországon izraelitát használtak. Ugye Németországban például Mózes vallásuk, de előfordult, hogy a héber hittű. Ugye érdekes módon például az olasz, meg a spanyol, egy ebrei, tehát héber. A oroszoknál is érdekes volt, hogy a ivri az erre utal, tehát a héberre utal, de a lakosság része, a lakosság amennyiben Oroszországban, ez érdekes, hogy etimológia, a zsidó kifejezés az kifejezően becsmérlő, pejoratív, tehát azt nem is nagyon szabad, nem szokták használni. Úgyhogy tehát itt is ezt a zsidó nem nagyon használták, tehát izraelita terjedt el. De most különben érdekes módon a ortodox neológ ellentét azért az olyan éles volt ezekben a részérdekben, hogy előfordult, hogy fölvetődött, főleg az ortodoxia részéről, hogy kérik, hogy két zsidó felekezetet írjanak be, tehát ugyanúgy, mert a kereszténységnek is több felekezete van, ugye református, evangélikus, katolikus, örökös, stb. Tehát itt is az anyakönyvezésnél meg minden bele külön le legyen írva, hogy ortodox neológia, tehát így legyenek, tehát ne legyen, ne egy zsidó vallás, legyen kettő. De ezt azért nem sikerült megvalósítani. És a megoszlása a két csoportnak érdekes, mert ma furcsán hangzik, ma már egész más a helyzet, de számbelileg az ortodoxia volt a többségben. 60 és 75% között az ortodoxia volt a többségben, Viszont inkább a neológokról lehetett hallani, mert azok voltak műveltebbek, értelmiségi több volt köztük, és anyagilag a neológia állt jobban. Anyagi a neológia állt. Általában ez volt a zsidónak, ha egy zsidó anyagilag emelkedett föl egy zsidó vagy egy zsidó család, akkor általában ez volt a helyzet, hogy jó, hát kezdtem az ortodox, neológ, és akkor szabad gondolkodó kikeresztelkedik. Körülbelül ez volt a lépcsőfok, ugye? Úgyhogy például, amelyet a zsidók már kezdtek olyan elismerésbe is részesülni, hogy például egyre több 26 zsidó bárói család volt. Például megtartották a izraelita vallást, de bárók lettek, 26 ilyen család volt. Most 19 őszén, amikor az antiszemitizmus föllobbant, körülbelül két hónap alatt a 26-ból 23 megkeresztelkedett. Úgyhogy, tehát így adódottak ezek a dolgok. Így volt, na most később, de viszont az ortodoxoknak a létszáma az egyre fogyott, és egyre több lett a neológ, holott a gyermekek születési száma a neológoknál sokkal-sokkal kisebb volt, az ortodoxoknál rengeteg gyerek volt. Úgyhogy így nézett ki ez a dolog. Na most akkorhoz a bekerletéle törvények, tehát egyrészt a zsidóságnak az egyenjogosítása, másrészt ilyen polgári törvényeket hoztak be, amik tulajdonképpen nem a zsidókra vonatkoztak, de megkönnyítették a zsidóknak a bizonyos mértékig, a modern zsidóknak megkönnyítették a esetleges életét. Például ugye a polgári házasságot bevezették. Na most addig zsidó és keresztény között házasság gyakorlatilag nem jön létre, csak akkor a zsidó félnek keresztelkedett. Mert a házasság az egy egyházi aktus volt, és nem adtak össze különböző felekezetű eleget. Na most viszont ez polgári házasságot bevezették, a kötelező polgári házasságot. Volt, hogy a Dankup is írt is egy ilyen nótát akkor, hogy Bekerle meghozta a törvénybe, valamilyen nóta volt, hogy hát elveszi az élet, tehát elveheti különböző felekezetek, hát házasodhatnak össze így. Most meg kell mondani, hogy már az egyenjogúságnál is előfordult, de például ezeket a törvényeket, amelyek a zsidóságnak így különböző kedvezetben, csak a modern zsidóságnak, az ortodoxia ezeknek nem tetszett, ezt nem üdvözölte, ez nem tetszett nekik ezek a törvények, nem akarták, azt mondták, hogy minek nekik a polgári házasság, hogy úgyse kötnek vegyes házasságot, szóval nem érdekelték őket ezek a dolgok, teljesen mindegy, hogy felekezettük bevett vagy nem bevett, ők attól függetlenül jár a zsinagógában naponta kétszer, akár bevett a vallás, akár nem. Szóval őket ez nem érdekelte ez ebből a szempontból. Így nagyon érdekes volt. Na most a zsidóknak a előrehaladása az érdekes volt, hogy persze az egyenjogúsággal az is járt, hogy hát akkor katonasághoz is erőteljesen sorozták őket, mert azelőtt nem volt azért nem olyan nagyon gyakor és nagyon kötelező, a modern időkben volt. És érdekes dolgok voltak. Na most meg kell mondani, hogy ezt a katonaságnál, ezt például Ferenc József kifejezetten ezt támogatta, őről a fönnmaradt, ő eléggé kedvelte így a zsidókat így a környezetében, és általában igyekezett így, hát valahogy igazságos lenni, így a katonasággal kapcsolatban, hogy egyszer még a 1860-as években, tehát még az egyenjogúság előtt egy csapatot szemlélt, és akkor megszólított egy őrmestert, tehát meg gyönyörű kitüntetései voltak, hogy hol szerezte ezeket. És akkor ő felsorolta, hogy ilyen és ilyen amolyan csatát, stb. És akkor odafordult, mellette volt az ezredes, hogy miért nem tiszt még ez az ember. És akkor az ezredes, hogy hát zsidó. És akkor nem válaszolt, az ezredesnek nem válaszolt, az őrmesternek is csak annyit mondott, hogy leléphet haznagy, nem tovább. Szóval ilyen, na most azt mondja, hogy ez tulajdonképpen a pesti zsidó hitközségnek például a Ludovikán volt 5 helye, amit zsidó fiúkkal töltöttek be, 5 ösztöndíjas helye, ezt ők tartották fel, ezért fizetni kellett valamit a helynek a fönntartásáért. De ebben meg kell, az a kellemetlen helyzet volt, hogy betöltötték, az 5 zsidó gyerek elkezdte a Ludovikát. Igen, nem, de pár éven belül, hát lehetséges, hogy ebben valaki is nyomás volt, vagy valami, hogy a környezet hatással mind megkeresztelkedtek. Úgyhogy általában, tehát a zsidó, az a Ludovikán ezek közül egyetlen egy zsidót is se végzett, mert addigra már mind keresztény volt. például a báró hazai Samu, aki még kontként kezdte, a Samu megmaradta Ludovikát, akkor az is, amikor 16 éves volt, azért korában megkeresztelkedett, de szépen haladt előre, mert ő lett aztán az első világháborút a hadügyminiszter, magyar hadügyminiszter volt. 1942-ben halt meg, így meg kellett érni a munkaszázadokat, munkaszolgálatos századokat. Tehát egy nagyon szép előrehaladás, irodalmi téren is, ugye, hát például a Kis Józsefnek a lapja, ugye a Hét, az is, tehát ő volt az első ilyen magyar zsidó költő, aki országosan népszerű lett. Általában magyar nyelvi műveket így alkottak. A jiddis mindig erőt, a jiddis egyre inkább háttérbe szorult, gyakorlatilag az csak egy ilyen otthoni nyelv volt, bár voltak azért jiddis lapok és ilyesmi. Sőt, tulajdonképpen a század végére már a cionizmus is megjelent, tehát így nem egy új irányzatként a magyarországi budapesti születésű herztivadalnak a működése folytán. Orda is magyarországi születés, itt a Sík utcában volt az első rendelője, mert ő tulajdonképpen egy műgyógyászó orvos volt, és hát mellette, a mozgalmat csak mellette ápolta. Hát most nem tudom, Edith mondta, hogy itt hagyjak időt kérdésekre valami, hát azt nem